Ből a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen. Thank you.
Szentek, szent életű emberek.
Markiai Szent Jakab áldozó pap. 1394. szeptemberében született. Nápolyban halt meg, 82 évet élt. Gangáli Antónió és Antónia gyermekeként Olaszország Markia tartományában született. A kerességben adomonkos nevet kapta. 7 éves korában egy nyáj őrzésével bízták meg, ám egy titokzatos farkas napjában többször is szétkergette a nyájat anélkül, hogy ártott volna a bárányoknak. A kisfiú szabadulni akart a nyáj őrzésétől, de senki sem hitt neki. Akkor megszökött, és a szomszédos Offidában egy rokon papnál keresett menedéket. A paprokon befogadta, és tanítgatni kezdte. Később családja beleegyezésével Ascoliban folytatta tanulmányait, ahol abban az időben a ferences és a domonkos kolostor mellett egy iskola működött. 1404 körül Perugiába ment, ahol jogi és orvosi tanulmányokat végzett. 1414-ben egy nemes vette maga mellé, és így hivatalnok lett. Jegyzősége idején több hónapig Firenzében és Bibbiénában tartózkodott, ahol megismerkedett a ferencesekkel. 1415 nagypéntekén elhatározta, hogy ferences szerzetes lesz. 1416. augusztus 1-én fogadalmat tett, és a rendben a Jakab nevet kapta. A noviciátus után Firenzébe küldték tanulni, ahol 7 évvel később pappá szentelték. 1422-től élete végéig legfontosabb feladata az igehirdetés volt. Az első években Toszkána, Umbria és Markia tartományban tevékenykedett. Később bejárta Dalmáciát, és huzamosabb ideig Szegeden, Erdélyben, a Szerémségben és a Pécsi Egyházmegyében prédikált. 5. Miklós, 3. Kalixtusz és 4. Jenő pápa megbízásából háromszor járt Magyarországon. Főleg a bogumil és a huszitatlanok ellen küzdött. 1458-tól csak Itáliában tevékenykedett. A pápa fölkínálta neki a milánói érsekséget, de Jakab nem fogadta el. Nápolyban halt meg 1476-ban. Erekét a Santa Maria la Nova templomban őrzik. 1624-ben boldoggá, 1726-ban szenté avatták. A szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te Markiai Szent Jakabot a lelkek üdvére, az evangélium kiváló hirdetőjévé tetted, hogy a bűnösöket az erény útjára visszavezesse. Engedd jóságosan, hogy közben járására minden bűntől megtisztultan elnyerjük az örök életet Krisztus a mi Urunk által.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A szerbek számíthatnak a magyarok segítségére ezekben a bonyolult időkben, mondta Orbán Viktor miniszterelnök Szabadkán a szerb elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón. A magyar kormányfő megköszönte és megtiszteltetésnek nevezte, hogy a szerb elnökkel közösen kapta meg a Pásztor István díjat. Megköszönte azt a támogatást is, amelyet Szerbiától és Alekszandar Vučić elnöktől kapott Magyarország, és megerősítette. Viszonzásképpen a szerbek is mindig számíthatnak a magyarok segítségére ezekben a bonyolult időkben. Az idősügyi tanács kérésének megfelelően egyidejűleg fogják folyósítani a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első negyedét, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, szerdai ülésén a kormány áttekintette a nyugdíjemeléssel kapcsolatos kérdéseket. Az országgyűlés rövidesen elfogadja azt a törvénymódosítást, amely bevezeti a 14. havi nyugdíjat, és annak első negyedét a jövő évben kifizethetővé teszi, jelezte. Hozzátette, az idősügyi tanács azt a kérést fogalmazta meg, hogy a 14. havi nyugdíj kifizetése pontosan ugyanúgy történjen, mint a 13. havi nyugdíjé. Ezért egyidejűleg fogják folyósítani a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első negyedét. A jövő évi nyugdíjemelés mértéke a költségvetésben rögzített 3,6%. Ez várhatóan meghaladja az infláció mértékét, emelte ki. Továbbra is óriási az érdeklődés az Otthon Start program iránt. Az elbírált hitelek száma 8500, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Hozzátette, 10 lakásvásárlásból 4 a program keretében valósul meg. Gulyás Gergely közölte, reményeik szerint a jövő évtől a közszolgálati dolgozóknak biztosított 1 millió forintos otthontámogatás további lendületet ad a programnak. Fontos módosításként beszélt arról, hogy január 1-től az Otthon Start keretében külterületi ingatlanokat is meg lehet vásárolni, ami a várakozások szerint több tízezerrel fogja növelni a lakáskínálatot. A miniszter azt mondta, jó hír, hogy az elmúlt hónapokban és években folyamatos ingatlanár emelkedés üteme az elmúlt hónapokban a felére csökkent, vagyis a program nem felgyorsította az áremelkedést, hanem mérsékelte annak ütemét. Magyarország közbiztonsága kiegyensúlyozott, nemzetközileg is elismert polgáraink, illetve az országba látogató külföldiek biztonságban vannak, és biztonságban is érzik magukat, jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának meghallgatásán Budapesten. Pintér Sándor hozzátette, polgáraink, illetve az országba látogató külföldiek biztonságban vannak, és biztonságban is érzik magukat. Az utazási nemzetközi biztonsági index szerint 193 ország értékelése alapján Magyarország a turistáknak javasolt 10. legbiztonságosabb ország, az Ipsos 2025 augusztusi felmérése alapján pedig a világon a magyarok és a szingapúriak aggódnak legkevésbé a bűnözés és az erőszak miatt hazájukban, közölte. A Tisza brutális megszorító csomagot készített elő. A Tisza adó minden bérből és fizetésből élő embert érint. 33%-ot venne el a fizetésből, mondta Palóce André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a közösségi oldalára feltöltött videó üzenetében. Azt mondta, a Tisza arra készül, hogy eltörli a jelenleg egy kulcsos 15%-os személyi jövedelemadót, és helyette magasabb adókulcsú, többsávos adórendszert akar bevezetni. A fizetésekre 22% és 33% adót vet neki. Minél többet dolgozik és keres valaki, annál többet vennének el tőle, mondta Palóc André. Végül az időjárásról. Jobbára összefüggő felhőtakaró terjeszkedik lassanként északnyugat észak felé. Helyenként kisebb csapadékot is okozhat, azonban az ország megközelítőleg északnyugati, északi harmadán késő délutánig még nagyrészt kevés felhőre lehet számítani. Az északi szél a Tiszántúlon is fokozatosan mérséklődik. A hőmérséklet napközben 3 és 7 fok között alakul. Késő estére többnyire mínusz 2 és plusz 4 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Várunk szeretettel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyílt napján. Fedezd fel képzési kínálatunkat szakbemutatókkal, tájékoztató előadásokkal és élményprogramokkal. December 2-án Egerben, december 3-án pedig a Jászberényi Kampuszon. Mi hiszünk benned!
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. November 29-én a Jó Pásztor óvoda óvodásai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertálymesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások Házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel folytatja a hitről szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, újra a Diósgyőri Egyházközség csapatával, immáron most egy másik csapattal. Nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban azokat, akik ezen az estén délutánon bevállalták azt, hogy ebben a hittanórában, ebben a hangos hittanórában együtt gondolkodjunk tovább a hitről, amit a múltkor elkezdtünk a másik csapattal. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves Marian, Zsuzsa és Marci, akik az élet különböző területein dolgoztok, éltek, és éppen ezért nagyon jó lesz kicsit belelátni a ti gondolatvilágotokba, hogy hogyan is éritek meg a hiteteket ebben a világban, abban a munkában, hivatásban, amelyben éltek és dolgoztok. Arról beszéltünk az elmúlt héten, hogy mit jelent az ember számára a hit. És a műsor végére, a hittanóra végére egy ilyen hármas lépcsőfokot állítottunk föl. Az első pont az volt, hogy a hit először is az akarat kérdése, hogy akarok-e hinni. Aztán utána átléptünk a következő lépcsőfokra, amiről azt mondtuk, hogy a hit döntés. És aztán a harmadik pont az volt, hogy a hit az munka, a hit az feladat, mégpedig dolgoznunk kell elsősorban a saját üdvösségünkért, illetve azért, hogy a hitünk az növekedhessen. Hiszen röviden, érintőlegesen említettük azt, hogy a hitünk az velünk együtt növekszik, ugye, mint ahogy a gyermekek keresztelésénél is imádkozunk, hogy növekedjék korban és bölcsességben, ugye hitben is. Ma folytatnánk egy picit ezt a témát, mit jelent számotokra a hit? És akkor kezdenénk Mariannal esetleg, hogyha vállalja egy az első megszólalást, hogy mi a hit, mit jelent hívőnek lenni, miért jó hívőnek lenni.
Jó, hogy elmondtad ezeket a bevezető gondolatokat, mert én is ezzel akartam kezdeni, hogy miután döntött az ember, hogy melyik útra akar lépni, azután megfordul az életben, és Istenre fókuszál. És nekem ez a hit, hogy csak Istent figyelem, őt keresem, az ő értékrendje szerint akarok élni.
Ismét egy fontos pont, már rögtön így a műsor elején, hogy a hit értékrend, ezt nem hallottuk még a múlt héten, úgyhogy ezt hozzátesszük majd, a műsor végén aztán szépen összefoglaljuk. Tehát a hit a hívő ember számára értékrendet is jelent. Nagyon fontos ezt is beépítenünk a hitről való gondolkodásunkba. Akkor most Zsuzsához fordulok, és téged is kérdezlek, hogy te hogyan fogalmaznád meg a saját szavaiddal számodra, mit jelent a hit, mi a hit?
Az én életemben a hit az egyfajta kapaszkodó támaszt jelent, és kapcsolatot az Istenhez, a feltámadt Jézus Krisztushoz.
És akkor végül, de nem utolsó sorban, Marci, hozzád is fordulnék ugyanezzel a kérdéssel.
A hit az számomra egy életforma, amelynek a középpontjában Isten áll, és érezhetően mindent körülvesz a belül áradó szeretet, és egy olyan béke érzéssel tölti el az embert, hogy egyszerűen a félelmet, a kétségeket, a szomorúságot is teljesen máshogy éli meg ezáltal. Itt tudnám megfogalmazni.
Értékrend, kapaszkodó, béke, ezek a fogalmak hangzottak el nagyjából, amit így össze tudunk foglalni. És akkor most mondhatná valaki rögtön, hogyha ez egy betelefonálós műsor lenne, és betelefonálhatnának ide, hogy hát na jó, de hát ezt olyan szépen elmondtátok, hát ez a gyakorlatban biztos, hogy nem így van. Hát ugye ezt szokták is mondani, sokan már hallottam ilyet is, hogy jaj, ezek a vallásos emberek, ezek olyan szépen tudnak beszélni a hitükről, na de aztán amikor meg kell élni ugye a hétköznapokban, akkor hogy is van a dolog? És hát ugye sokszor azt érzem, hogy ez egy megalapozatlan vágy, mert hogy akikkel így találkozom, tényleg őszintén hívő emberek, azért azt látom, hogy igyekeznek a hétköznapjaikban is megélni. Hát tudatosítani kell azt nyilván, hogy egy hívő ember nem szentnek, tehát hogy mondjam, nem nevezhetjük rögtön szentnek, nem avathatjuk szenté, és hát nagyon sokan ezért vádolják a hívőket, a templomba járókat, mert azt gondolják, hogy aki templomba jár, annak már szentnek kell lenni, az már be van írva a nagykönyvbe, már glória a feje fölött van, és hogyha valami hibát elkövet, rögtön megbélyegzik az egész közösséget, hogy na, ilyenek a templomba járók, ilyenek a papok, ilyenek a hívők, ilyenek a rózsafűzéres nénik, és akkor mondhatunk bármit, azért, mert valaki elkövetett egy hibát. És pontosan arról van szó, amikor a hit fejlődéséről beszélünk, hogy a hitünk az növekszik, tehát nem rögtön leszünk szentek, hanem pontosan azért szükséges ez a földi élet, hogy begyakoroljuk az életszentséget, hogy megvalósítsuk azt a hivatást, amit a hit terén kaptunk. Tehát nem lesz valaki rögtön szent, hanem ez egy folyamat, lépésről lépésre haladunk a hitben való növekedésünk útján. A következő kérdésem egy olyan kérdés lenne, hogy ti hogyan éltétek meg, hogy az életkorotokhoz képest viszonyítva az elmúlt években a hiteteknek a változásait, ugye ha csak egy ilyen egyszerű képet használunk, van a gyermekhit, ugye amikor az ember olyan hogy a szerelmesekre szokták mondani, a rózsaszín ködben látja még a hitet is. Aztán utána biztos, hogy van, ami úgy eltűnik, van, ami leomlik, aztán valami új épül föl. Mennyire volt a ti életetekben mondjuk jelen az a fajta krízis, vagy nehézség, hogy most a hitetekkel harcolni, vagy a hitetekért harcolni kellett önmagatokkal természetesen elsősorban?
Az én életemben ugye, hogy a hit, hogy kellett-e harcolni, vagy nem, tehát katolikus családba, görög katolikus családba nevelkedtem, a szüleim hívő keresztények, és 18 éves, 20 éves koromig, tehát azért templomba járó, vallását gyakorló ember voltam, aztán főiskolai évek alatt eltávolodtam. Mondhatni azt is, hogy szinte teljesen elszakadtam ettől a vallási élettől és az egyháztól magától, aztán vagy 3 vagy 4 évvel ezelőtt találtam vissza a helyes útra, méghozzá az iskolánkba került egy hitoktató, akivel barátságot kötöttünk, ami azóta is tart, tehát a Jóisten valószínűleg csak azért rendelt oda hozzánk, hogy mi egymásra találjunk, és ő általa én visszakerüljek a helyes útra. És azóta, hát szerintem nyugodtan mondhatom, hogy úgymond töretlenül, tehát a hitéletemben nincsen azóta törés, sőt.
Neked van tapasztalatod, hogy milyen mondjuk az Istentől távol élni hosszú-hosszú évekig, és milyen most az utóbbi időszakban újra visszatérni az Istenhez? Mi a különbség?
A létem forrás, az életem forrása a hit. Tehát igazából, ha így most visszagondolok az elmúlt évekre, amikor Isten nélkül éltem, akkor úgy felteszem azt a kérdést, hogy tudtam élni. Tehát a bűnben élni az nem élet.
Igen, ez egy érdekes megfogalmazás, sőt azt is hozzátehetjük, hogy nem is csak egymagad tértél vissza, hanem gyakorlatilag családostul.
Igen.
Azért ez szerintem a jó Istennek egy különleges ajándéka lehet, hogy egy ember eltávolodott, és aztán 3 jött helyette 3-an, vissza.
3-an, igen, visszataláltunk. Igen, és ez nagy kegyelem is, és ajándéknak tekintem például a férjemet is. Mert azért hallok olyanokat, hogy a feleség az gyakorolja a vallását, tényleg. A férj viszont nagyon nem támogatja, sőt rossz szemmel nézi. Nálunk ez hála Istennek nem mondható el.
Hát ez külön öröm, külön ajándék. Igen. Akkor most Mariannhoz fordulunk.
Hát a Zsuzsa már így kezdte, hogy hogyan tért meg, vagy hogyan alakult az ő élete a hittel, akkor én is ezzel kezdeném, hogy én 39 éves koromban tértem meg, egy súlyos műtét kapcsán kijelentette magát nekem az Isten, és onnantól valóban azt tudom mondani, hogy megfordul az ember élete, hátat fordít az előzőeknek, és minden újjászületik. És ezt a fejlődést, amit az atya kérdezett, ezt úgy tudnám talán megfogalmazni, hogy ilyen spirál alakban van az én életemben, hogy halad az fölfelé, szépen növekszik, de sokszor bizony vannak krízisek is, és most éppen egy ilyennek a végén tartok, egy ilyen szárazabb időszaknak a végén, de ezt is meg tudom most már köszönni az Istennek, mert tudom, hogy ilyen van, nem kell megijedni, és csak hűségesnek kell maradni, megtenni, amit tudok, és egyszer csak kiárad a kegyelmem.
Én jöhetek hozzá úgy, ahogy vagyok, akkor is, ha mást mondanak a nagyok, hisz saját bőrömön érezhetem én, hogy milyen, amikor ő hord a tenyerén. Szólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré. És felszabadult szívvel táncolok,
és lenne szeretet, igazi szeretet,
mert bennem mindent megváltoztatok. Tisztán látom a kékedet,
és
nem
a szeretet, igazi szeretet,
szívem tudja, érti a lényeget, kezdtem el, ő lett a végzetem.
ez hamisítatlan szerelem a négyzetem. Mert amit ő adott, azt nem adhatja más. A hosszú út után szívem hazatalált. Megszólított, én csak kerestem a szavakat. Ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré.
Lehet, hogy sokakban fölmerül, akik hallgatják ezt a műsort, hogy bennük van a vágy, hogy hátat fordítsanak mondjuk egy régi életnek, egy másik életnek, hogy hogy lehet egy régi életnek hátat fordítani 39 év után?
Hát minden kegyelem, ez jutott eszembe. Nálam biztos, hogy kegyelem volt, mert nem is tudom megmagyarázni, hogy hogyan. Egyszerűen egy érzés jött, hogy Isten van, és hogyha van, akkor én eddig nem jól éltem. És ez annyira megrázott, hogy a műtét után megsirattam az addig életemet. Hogy miért tudtam, vagy hogyan tudtam addig úgy élni.
És nehéz volt szakítani a régi életformával?
Nem, egyáltalán nem volt nehéz. Hiszen a régiek elmúltak, és újjá lett minden, úgyhogy egy boldogság, egy teljesség érzése volt. De, mint mondottam, a spirál nálam is elindult, és aztán a évek során elszürkültem. A munkában, a család gondjaiban, a körülmények miatt talán nem volt jó közösségem, talán nem is nagyon volt közösségem, ahova járjak. Akkor még falun laktunk, és heti egyszer tudtam menni szentmisére. Az is kevésnek tűnt. Tehát a hitért valóban dolgozni kell, mert anélkül elszürkül.
Igen, ez talán nagyon sokaknak problémát jelenthet, gondolom a hallgatók közül is nagyon sokan vannak olyanok, akiknek minimális lehetőségük van gyakorlatilag a hit gyakorlatra, legalábbis a megszokott értelemben, hogy templomba járni. Ugye azért azt be kell vallanunk, hogy egy városi egyházközség, egy városban lakó embernek könnyebb, mert naponta akár több szentmisére is el tud ugye jutni, akár válogathat az időpontok közül, tehát gyakorlatilag minden adott. Talán ez is sokszor néha probléma, mert addig válogatunk, hogy lemaradunk, ugye sokan mondják, hogy hát ő addig válogatta, hogy vasárnap a 150 mise közül Miskolcon melyikre tud elmenni, hogy végül is lemaradt. Tehát na, aztán a bőség zavara is okozhat gondot, de hát azért a lehetőség jobban megvan. Ugye sokan biztos a hallgatóink közül, ugye, akik falvakon élnek, heti egyszer van szentmise, vagy lehet, hogy csak két hetente, az is lehet, hogy csak havonta egyszer. És akkor felmerülhet a kérdés, hogy mit tegyek? Tehát, hogyha vágyom a jó Istenre, vágyom az Isten imádására, vele való beszélgetés együttétre, akkor mit tehetek? Hát a következőkben erre is próbálunk válaszokat keresni, és akkor Marcihoz fordulnék, és téged is hasonlóképpen szeretnélek kérdezni, hogy te hogyan vélekedsz az elhangzottakról.
Én szüleim is vallásgyakorló emberek voltak, tehát én kisgyerekkorom óta járok templomba, minden nap imádkozok, de mégis úgy tudnám megfogalmazni az én hitéletemet, hogy az elmúlt 3-4 évben mondhatom magam igazán hívőnek, azelőtt ilyen, hát hogy mondjam, konzerv keresztény voltam.
Vallásos voltál.
Vallásos voltam, de egyáltalán nem mondhatom el, hogy milyen hívő ember voltam. Nekem nem volt semmi krízis az életemben, mint például Mariannak, ami egyik pillanatról a másikra megváltoztatott volna. Azt vettem csak észre, hogy szép lassan, hogy egyre közelebb kerülök a Jóistenhez, és egyre jobban is érzem ezáltal magam. És ahogy egyre közelebb kerülök, egyre jobban keresem én is azt a közelséget és az Istennel való kapcsolatot, és ez eljutatott a mostani szintemre, aminél még úgy érzem, hogy mindig magasabbra és magasabbra kell törni a hit életbe, mert nem lehet megállni. Tehát igen, ez egy folyamatos küzdelem, nem egyszerű, de hogyha az ember kitartóan küzd, akkor magasra törhet a hitben.
Talán a leggyakoribb, amivel találkozunk a mai társadalomban, ugye az, hogy sokan vannak hívők, de nem járnak templomba. Ugye ez a szlogen, hogy vallásos vagyok a magam módján. Hiszek Istenben, de utálom a papokat. Hiszek az Istenben, de én a magam módján hiszek, meg én tudom, hogy kell hinni. Hiszek Istenben, de én nem akarok menni a templomba, meg hiszek Istenben. És akkor rengeteg ilyen szlogen. És úgy szoktam kérdezgetni, vagy szoktam figyelni arra, hogy mi az oka például ennek, hogy kinek mit jelent az, hogy hívő vagyok a magam módján, vagy milyen akadályok állnak előtte, ami ilyen kijelentésekig juttatja el, hogy hát hiszek, de, és mindig ott van a de. Találkoztatok-e már ilyen és ehhez hasonló életérzésekkel, hozzászólásokkal, Marci?
Igen, találkoztam. Igazából nekem a baráti társaságom sajnos annyira nem vallásgyakorlóak, úgyhogy én úgymond egyedül vagyok a hitemmel a baráti társaságban is, és ez elég nehéz, és nem tudok igazából a hitemről úgy beszélni nekik, hogy ez én úgy gondoljam, hogy számukra hiteles és építő jellegű. Régebben voltak inkább ilyen beszélgetések, illetve ilyen elszólások a baráti körben, hogy ami úgymond nem pártolja annyira a keresztény hitet, illetve a vallásosságot, de nem tudtam soha erre jól reagálni. Még most sem nagyon tudom szerintem lereagálni, mert nem, nincsenek annyira összeszedett gondolataim, hogy ezzel tudjak mit kezdeni sajnos. Remélem, hogy az a jövőbe majd változni fog.
Minden bizonnyal nagyon sok ember ugyanígy van ezzel, hogy éri a szomszédtól, a baráttól, a postástól, az ismerőstől egy kritika, és nem nagyon tud rá reagálni. Hát talán ezeknek a hangos hittanóráknak ez is lehet a célja, hogy fejlődjünk egy kicsit a hitünkben, hogy a rádióhallgatók is mi is együtt, és hogy esetleges ilyen kérdésekre tudjunk válaszolni. Zsuzsa, milyen akadályokkal találkoztál a hit terén?
A saját.
Például életem. Igen, a saját életedben.
Kétségeim támadnak saját magamat illetően, hogy tehát, hogyha imádkozok az Istenhez, vagy kérést fogalmazok meg, vagy egyáltalán a gondolataimat elmondom neki, akkor, hogy ő azt meghallja-e. Mert hogy egyáltalán, hogy fog-e rá válaszolni, vagy hogy én képes vagyok-e arra, hogy meghalljam az ő szavát. És ezek ilyenkor olyan elbizonytalanítanak.
Ez egy nehéz kérdés, biztos, hogy sok ember számára, hogy vajon mit kérjek, és ha kérek, akkor az jól sikerül-e, és akkor azt tapasztaljuk, hogy legtöbbször önteljesíti az Isten a kéréseket, és főleg a gyerekek szokták mondani, hogy kértem a Jóistentől egy legót, és hát reggelre nem lett ott az ajtó előtt, pedig megmondtam a Jóistennek, hogy én annyit fogok imádkozni, és legyen már ott reggelre az a legó. És nem lett ott a legó, és akkor szoktam mondani a gyerekeknek, hogy azért a kéréseknél mindig meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit kérünk. Tehát a Jóisten az nem egy ilyen automata, akitől csak úgy bedobjuk a pénzt és kérünk, hanem elsősorban a Jóisten azokat a kéréseinket teljesíti, ami az üdvösségünket szolgálja. Ez az alap minden kérésünknek, hogy vajon az én üdvösségemet segíti, vagy az önzőségemet segíti, és nagyon sokszor, hogyha megvizsgáljuk a kéréseinket, hogy hogyan kérünk, akkor bizony azok nagyon sokszor rólunk szólnak.
Igen, csak tehát, hogy nem is konkrét kérések, hanem például döntéshozatal előtt. Mondjuk, hogyha az élethelyzet úgy hozza, hogy most merre tovább, vagy hogy a helyes irány találja meg az ember.
És volt-e már olyan tapasztalatod, amikor úgy érezted, hogy megvan a válasz a kérdésedre a döntés előtt?
Hát ez nehéz kérdés.
Most nehéz kérdés, biztos, hogy a hallgatók között is van, akinek ez nehéz kérdés, és van, aki ezt átélte szerintem nagyon sok ember, vagy megfontolta ezt a kérdést már. Ha nem, akkor most lehet, hogy most átgondolják, hogy én a múltkor is kértem valamit, vajon teljesült, vagy szolgálta az én üdvösségemet?
Szerintem az lenne a megoldás, legalábbis az én életemben, ha fölteszünk egy kérdést, hogy hogyan döntsünk, hogy akkor kutassuk is a választ, tehát várjuk el azt, hogy Isten fog válaszolni, mert sokszor én is észrevettem magamban, hogy szinte el is felejtem, hogy mit akartam, vagy mit kérdeztem, és nem követem vissza, hogy vajon jött-e válasz. És sokszor csináltam úgy, hogy elkezdtem Bibliát olvasni, vagy Zsoltárt, vagy bármilyen módon Istennel foglalkozni, és egyszerűen jöttek a gondolatok, és meglett a válasz a kérdésre, és ezért nagyon hálás vagyok az Úrnak.
Igen, sokan mondják azt is, hogy imádkoznak, kérnek valamit, és akkor úgy imádság közben kinyitják például a Bibliát, és olyan választ találnak, ami majdnem, hogy a kérdésre szinte rögtön válaszol. Jó, most nyilván a Biblia nem egy ilyen totólottószerű kis füzetke, amiből húzogatunk ki néhány gondolatot, és akkor vagy betalál, vagy nem. De én hiszem azt, hogy a Szentlélek tud bennünket úgy vezetni, hogy ha én imádság közben kinyitom a Bibliát, akkor kapok belőle egy olyan üzenetet, egy olyan gondolatot, ami éppen akkor szükséges. Nem tudom, hogy Marci, te voltál-e már így, hogy a Bibliából például kaptál ilyen üzenetet, ilyen jellegű személyes üzenetet?
Ha nem is a Bibliából, mert igazából bevallom, nem régóta olvasom, de pont tegnap volt egy ilyen történet, hogy egy gyónásra készültem, a ma reggeli gyónásra, és gondoltam, hogy keresek egy bánatimát az interneten, és egy olyat találtam, amit még soha máshol nem hallottam, és teljesen az én akkori lelki állapotomra, illetve az én lelkemre hatott úgy, hogy ami pont akkor abban a pillanatban kellett.
Milyen érdekes, hogy az ember egy nem várt imától kap egy ilyen segítséget, hogy az ember csak rákeres valamire, és pont olyat pont akkor talál, ami éppen akkor szükséges lehet. Hát ez is lehetőség, tehát látjuk ebben is az internetet, milyen jó dolgokra is lehet használni, ugye, nem csak a rosszra, hanem ugye az ember tudja jóra is, és sokan mondják, hogy hát régen, amikor nem volt. Hát nem biztos, hogy rossz az, hogy van, rajtam múlik, hogy tudom használni. Pontosan az evangélium hirdetésére, és a saját magam lelki épülésére is tudom, mikor váratlanul így megajándékoz az Isten egy ilyen gondolattal, egy ilyen imádsággal. Ezek is különleges dolgok. Azt hittem, hogy a mai napon így lezárjuk a hit témáját, és egy másik témát tudunk kijelölni a következő alkalomra, de úgy tűnik, hogy van még amiről beszélni, hiszen itt van a sok kérdés, a sok gondolat, ami született, és biztos, hogy evel kapcsolatban még születik újabb és újabb is. Gyorsan összefoglalom, amit mondtatok, ami elhangzott ebben a műsorban, hogy a mai műsor végén is össze tudjuk állítani a lépcsőfokokat, amin tudunk közösen haladni. Először is a mai új megállapításaink a hittel kapcsolatban, a hit értékrend, a hit béke, a hit kapaszkodó. Ezek hangzottak el az elején. Aztán utána a munkához kapcsolódóan, amiről a múltkor volt szó, hogy a hit az egyben munka is, Marian tette hozzá azt a gondolatot, hogy ha dolgozunk a hitünkért, ha nem szürkülünk bele, nem fáradunk bele, akkor nem nehéz nemet mondani a régi életünkre, vagyis az akarat és a hittel való foglalkozásunk segíti a döntéseinket, és tényleg nem nehéz az Isten mellett dönteni. Lehet, hogy emberileg nehéznek tűnik, de amikor meghozom a döntést, megkapom a döntésnek az örömét is. Aztán, amit Marci fogalmazott meg, ez is nagyon fontosnak tartom egy kicsit így összefoglalva hozzátenni, hogy nem mindegy, hogy valaki vallásos, vagy valaki hívő. Nem engedhetjük meg azt sem magunknak, hogy egy életet leéljünk vallásosan, úgyhogy igazából nem vagyunk hívő emberek. Talán a hitnek ez is egy fontos rész, hogy benne van a hívőben a hit szó, és nagyon fontos az, hogy a hívő ember az, aki tudatosan hisz, nem szokásból, nem hagyományból, hanem tényleg tudatosan dönt az Isten mellett. Ami pedig mindhármótoktól elhangzott, hogy gyakorlatilag az Isten az életünknek a fénypontja, a tápláléka. Lehet, hogy valaki erre később döbben rá, lehet, hogy valaki felnőttként, lehet, hogy valaki egész életében tudta, de nem tudatosította ezt magában. A lényeg az, hogy ne engedjük azt, hogy az évek újra püljenek el a fejünk fölött, hogy csupán vallásosak vagyunk, vagy vallásosat játszunk, úgymond. Engedjük, hogy az Isten átalakítson bennünket. Nem nehéz Isten mellett dönteni. Csak akarnunk kell, vágynunk kell rá, és meg kell értenünk, hogy Isten semmit nem akar elvenni tőlünk, hanem adni akar még többet, mint amink van, még többet, mint amik vagyunk. Adja Isten, hogy mindannyiunk életében növekedjen a hit, és tudjunk együtt ezeken a lépcsőfogokon lépkedni a mindenható Isten felé. Mindenkinek további kellemes rádióhallgatást kívánunk, és a Jóisten áldását az életükre. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!